Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliánkat a Bírák könyve 5. fejezeténél, és a 10-es és 11-es verseket szeretném felolvasni, és arra kérlek benneteket, hogy az ige iránti szeretetből, tiszteletből álljunk fel. Nagyon sokszor elhangzott, hogy nem szerethetjük jobban Istent, mint amennyire az ő igéjét szeretjük, és nem engedelmeskedhetünk Istennek jobban, mint amennyire az ő igének engedelmeskedünk, mert Isten az igében jelentette ki önmagát. Isten az igében jelentette ki az ő akaratát. Úgyhogy, ha megtaláltátok a Bírák könyve, na, ki tudja, hogy hol van a Bírák könyve? Ószövetség. Józsué könyve után van a Bírák könyve. És a Debóra énekéből fogunk egy rövid kis szakaszt felolvasni, a 10. és a 11. verseket. Akik fehér szamarakon nyargaltok, akik szőnyegeken ültök, vagy úton jártok, emlegessétek. Pásztorok hangján az itatóvájuknál, ott csendülnek fel az Úr igaz tettei, vezetésének igaz tettei Izraelben. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük, hogy Isten tisztelet lehet az életünkben, és Uram, megvalljuk, hogy vágyakozunk te utánad. Uram, hogy az őrök várják a reggelt, Uram, ahogy az emberek kívánkoznak te utánad, Uram, úgy vágyunk mi is te rád most, azért, hogy meghalljuk a te hangodat, hogy tudjál tanítani minket. Arra kérlek téged, hogy adj nekünk tanítványi lelkületet, hogy mindazt, amit megértünk, azt meg is tudjuk élni. Az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Nekem is volt egy hála oka szívembe, amikor dicsőítettük az Urat, és Tamás kérte, hogy gondoljunk valamire. Én nagyon hálás voltam azokért az emberekért, akik annak idején vették a bátorságot, hogy oda jöjjenek hozzám, és Istenről beszéljenek nekem. És nem tudom, hogy merre ment volna az életem, hogyha ők nem lettek volna ilyen bátrak. Ne egy mosolygós embert képzeljetek el, hanem egy hosszúhajú bőrcsekis vagányt, aki eléggé le volt épülve addigra már, 20 éves korára. Oda jöttél volna hozzám? Megszólítottál volna? Láttad volna bennem azt, akivé Isten tesz később? Isten vágyik arra, hogy vegyük a bátorságot, arra, hogy oda menjünk emberekhez. Istennek van egy csodálatos ütterve ebben a világban, és terve van az emberekkel, mert minden embert szeret. Függetlenül attól, hogy most jelen pillanatban hogy néz ki, milyen külsője van, mennyire van lezülve. Istennek terve, akarata van ennek az embernek az életére is, és Isten vágyik arra, hogy te legyél az, aki oda mégy hozzá. Te legyél az, aki elmondod neki azt, hogy te mit éltél át Istennel. És az az igevers, amit felolvastam, talán egy kicsit furcsa volt, az Ószövetségnek egy nagyon ősi igéje, ami visszaröpít bennünket az ókorba, egy távol-keleti, vagy közel-keleti országba, Izraelbe, és arról szólít, ezt még egyszer szeretném felolvasni, akik fehér szamarakon nyargaltok, akik szőnyegeken ültök, vagy úton jártok, emlegessétek. Pásztorok hangján az itatóvájuknál, ott csendülnek fel az Úr igaz tettei, vezetésének igaz tettei Izraelben. Itt itatóvájukról van szó, meg karavánokról van szó, olyan emberekről, akik A helyről B helyre mennek, és közben találkoznak egymással. Vagy éppen árulnak a piacon, ugye, a szőnyegeken ülnek, és árulják a portékáikat. Tehát itt olyan útkereszteződésekről, terekről, közösségi terekről van szó, ahol az emberek találkoznak és eszmét cserélnek, ahol viszik meg hozzák a híreket, ahol információhoz jutnak. És szeretném, hogyha most egy pillanatra gondolkodnál te is, hogy az életedben milyen ilyen közösségi terek vannak. Akár a munkahelyed, akár az iskolád, akár a Facebook oldalad, az utca, a tér, a szomszédok. Nagyon sok helyen találkozol emberekkel. És itt azt mondja Isten igéje, hogy miközben ott vagy ezeken a helyeken, emlegesd. Beszélj róla. Van egy másik fordítás, ez nagyon tetszett, amikor készültem. Halljátok az itató vájuknál nevető asszonyokat. Ők mondják el újra az Úr igaz tetteit. Karjának valamennyi igaz tettét Izraelben. Itt olyan emberekről van szó, akik valamilyen szinten átélték Istennek a szabadítását. Ez felhozta bennük az örömöt, az újongást, az örvendezést. És azt mondja, hogy ezek az asszonyok hirdetik, újra elmondják, emlegetik. Nagyon sok jelentése van ennek a szónak. Bőségesen beszélnek róla. Miért? Mert valami olyasmit kaptak, valami olyasmit éltek át, amit nem tudtak magukba tartani. És ezért elmondták. Messziről hallani lehetett az itató vájuknál a nevetésüket. És itt az ige azt mondja, hogy menjetek oda hozzájuk, kérdezzétek meg, hogy miért örülnek annyira, hogy mi történt velük. Te is kaptál az életedben Istentől érintést. Amikor bizonyságot teszel, amikor evangélizálsz gyülekezeti szinten, vagy bizonyságot teszel egyéni szinten, akkor valójában ennek a spontán örömnek a kifejeződése a te bizonyságtételed. Ne azt képzeljétek, hogy ilyen komoly felszereléssel dolgokat teszünk, hanem az evangelizálás az, amikor kitör belőled az Úrról való bizonyságtétel, amikor kitör belőled, hogy Isten milyen jó volt. A legnagyobb fegyver egyébként az evangelizálásra az a te mosolyod. Amikor látják, hogy te valóban valamit átéltél. Amikor látják, hogy itt ez az ember, ez tényleg megtapasztalt valamit, és nem tudja magában tartani. Úgyhogy nézzétek meg, hogy milyen közösségi tereitek vannak. És hogy amikor találkoztok emberekkel, akkor miről van szó? Én meg vagyok róla győződve, hogy Istennek az az akarata, hogy az egész földön elterjedjen az ő szabadításának az üzenete. Olyan embereken keresztül, akik ezt átélték. És legyen tele a, mondjuk Szombathelyen a piac, az Isten dicsérő emberekkel, az Istenről bizonyságot tevő emberekkel. Ugye ez a klasszikus közösségi tér, a piac, amikor emberek ott vannak, adnak, vesznek, és közben beszélgetnek. És legyenek tele Szombathely utcái Istenről bizonyságot tevő emberekkel. Találkozz te is majd ott. Olyanokkal. Én utcán találkoztam először olyanokkal, akik azt mondták, hogy Jézus szeret téged. Vagy legyen tele a Facebook oldalunk. Azt sem kell szégyelni, hogy felraksz egy Isten dicsérő posztot, aztán várod rá a reakciókat. Ez is egy közösségi tér, hogy az emberek látják a te örvendezésedet, hogy valamit átéltél Istennel. És testvérek, ez hiszem, hogy Istennek a munkája ebben a világban. Ja, még annyit szeretnék, ez az emlegessétek, volt egy ilyen felszólítás ebbe a mondatba, hogy emlegessétek. Ez szó szerint azt jelenti, hogy hirdessétek ki. Hirdessétek ki. Ennek a szónak egyébként az alapja az az énekelni szó. Énekeljetek. Énekeljétek Istennek a nagy cselekedeteit. Amikor a dicsőítésben elhangzott ez a mondat, hogy szólj ő róla, dalra gyúlva, magasztald nevét. És belegondoltam, hogy ez a mostani dicsőítés tematikájában mennyire követi az igehirdetésnek a témáját. Anélkül, hogy összebeszéltünk volna, a Szentlélek összebeszélésére követi ennek a témáját. Szólj ő róla, dalra gyúlva, magasztald nevét. Amikor Istenről bizonyságot teszel, az egy spontán örömkifejeződés a részedről. Mindazért a jó dologért, mindazért az áldásért, azért, aki ma lehetsz, az emberek felé ezt ilyen módon elmondhatod. És tudjátok, amikor azt mondom, hogy Isten azt akarja, hogy az ő szabadító munkája a föld végéig terjedjen, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, mint a népmes, hogy szájról szájra hadd terjedjen. Szájról szájra terjed az evangélium. De a népmese az olyan, hogy mindig kicsit hozzátesznek, kicsit elvesznek, így is úgy is változik. Az igazságnak a beszéde is szájról szájra terjed ebben a világban, de az soha nem változik meg. Az soha nem változik meg. És szeretném, hogyha ti is egy pillanatra így megemlékeznétek arról az emberről, vagy azokról, akik nektek először mondták el azt, amit ők átéltek Istennel, a saját személyes bizonyságtételüket, ami téged elindított az úton, ami egy villanyt felkapcsolt az életedbe. Mert ma nem lennél az, aki vagy, hogyha ő akkor nem vette volna ezt a bátorságot, és nem beszélt volna neked. De hogyha messzebbre megyünk, ha valaki nem jött volna el ide, Szombathelyre, először, akkor ki tudja még mennyi időt várt volna az, hogy itt gyülekezet legyen. Ha nem jöttek volna annak idején a római birodalomba emberek, olyan tüzes lelkű evangélisták, mint a Pál apostol, vagy nem mentek volna el Indiába, mint Tamás apostol, vagy nem mentek volna el Kínába, mint Hudson Taylor, vagy Szat Károly, Afrika szívébe, akkor ki tudja, hogy hány és hány nemzedék élte volna le az életét, anélkül, hogy hallod volna az evangéliumról. És tudjátok, ez az egyik legszörnyűbb dolog egyébként a világban, hogyha elmegy úgy nemzedék erről a földről, hogy soha nem hallott Istenről. És soha nem volt lehetősége arra, hogy segítségül hívja az Urat. Ugye azt mondja az ige, hogy a teremtett világ sóvárog. Egyetemben sóvárog és nyög. Mert a bűnnek az uralma alatt van, mert a sátánnak a pusztító uralma alatt van az élete. És ezek az emberek, akik így élik az életüket, nekik szükségük van a szabadítóra. Nekik szükségük van a megváltóra. És te meg én vagyunk azok, mint ahogy annak idején Izrael népe volt az, amelyik Istent képviseli ebben a világban. És az, hogy mi ma délelőtt tudtuk énekelni ezeket az énekeket, nem tudom, hogyha ha visszaemlékeztek ezekre a dalokra. Mi nagy vagy te? Tudtad volna ezt énekelni bűnösen? Mi nagy vagy te? Nem tudtuk volna ezt énekelni bűnösen. De volt valaki, aki eljött, voltak emberek, akik vették a fáradtságot, akik legyőzték a félelmüket, és kiléptek egy ismeretlen földre, egy szinkatolikus városba, bejöttek és hirdették itt az evangéliumot. És Istennek az a vágya, hogy téged, meg engem is használjon. És én hiszem, hogy ennek a mai üzenetnek valahol az lesz a kérdés, hogy ki megyen el a mi követségünkbe. Ki fog elmenni és bizonyságot tenni. Ugye emlékeztek Ézsaiásnak, Ézsaiás hallotta meg Istennek ezt a kérdését. És ő jelentkezett, itt vagyok, küldj el engem. Aztán egy nálánál sokkal nagyobb is jelentkezett, itt vagyok, küldj el engem. Amit Ézsaiás nem tudott megtenni, azt ez a nagyobb, az élő ige meg tudta tenni, amikor földre jött, és meghalt a mi bűneinkért. És Istennek ez a ki megyen el, ez ma is hangzik, ez a kérdés. És hogyha szeretnél az életednek célt, értelmet, szeretnél egy hasznos, a mennyben is megmaradó dolgot, akkor válaszolhatsz erre a kérdésre. És mondhatod, mint Ézsaiás, hogy itt vagyok, küldj el engem, Uram. Itt vagyok, küldj el engem. A Bibliában van egy nagyon szép rész, ami az egyik kedvencem mostanában, ez a Zsidó levél második fejezetében van, csak gyorsan odalapozom a Bibliámat. A második rész És a 10. vers, és bocsássatok meg, hogy Károli Gáspár fordítás van nálam, egy kicsit talán más, mint amit ti olvastok. Mert illendő volt, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Ebből az igéből én azt szűrtem le, hogy Istennek valóban van egy munkája ebben a világban, és ez a munka, ez az, hogy sok fiat vezet dicsőségre. Miután Jézus meghalt a bűneinkért, miután véghez vitte az üdvösségnek ezt a lenyűgöző, döbbenetes ámulattal eltöltő tettét, utána Isten már azon munkálkodik, hogy sok fiat vezessen dicsőségre. Hogy mindaz, amit Jézus megszerzett, az az emberek életében valóságos áldás lehessen. Hogy valóságos módon létrejöjjön. Ugyanis Isten nem csak elvégzi az üdvösségünket, nem csak véghez viszi az üdvösség nagy művét, hanem arról is gondoskodik, hogy ez az üzenet eljusson mindenkihez. Hogy a ma még bűnösök, hogy a ma még a bűneikben fetrengő emberek is részesülni tudjanak az Istennek az áldásaiból. Sok fiat vezet dicsőségre. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a bűn az ember életében nem végleges. Azt jelenti, hogy Istennek a terve az emberek életében megvalósulhat. Hogy nem kell leélnie az életét úgy, hogy bűnösként az ádámi természettel, az ádámi bűnös természettel leéli itt az életét, Istenről semmit nem tudva, a teremtőjére soha fel nem tekintve, és aztán a kárhozatra menve, hanem van lehetőség arra, hogy az ember azzá váljon, akivé Isten teremtette. Ugye a bűn az annyit jelent görögül, hogy céltévesztés. Amikor elvéted a célt, amikor Isten megtervezi az életedet, ad egy célt neked, te pedig elvéted, mert a bűn miatt gellert kap az életed. De Isten ezt helyre tudja állítani. Újra be tud jönni az életedbe. És Jézus pontosan ezért jött, hogy helyre állítson bennünket. És tudjátok, hogy mi Istennek a célja az emberrel? Ez szerint az ige szerint a dicsőség. Hogy dicsőségben legyünk. Hogy mi, akik ilyen háttérből jövünk, akik ilyen bűnös háttérből jövünk, Jézus vére által megtisztuljunk, az Isten igéje által megtisztuljunk, és egy nap majd úgy menjünk be a mennybe, mintha soha nem vétkeztünk volna. Úgy sétáljunk azokon az arany utcákon, az angyaloknak, a szeplőtelen, makulátlan angyaloknak a társaságában, hogy Isten méltóvá tett bennünket erre. El tudjátok ezt képzelni? Még ha ma is az életünkre tekintünk, úgy látjuk, hogy alkalmasak vagyunk a mennynek a dicsőségére? Alkalmasak vagyunk a szentségre? Még mindig annyi minden van bennünk, de Isten munkálkodik. Isten nem hagyja annyiban is. És az ő munkája az, hogy sok fiat vezet dicsőségre. És aztán megfogott ez a szó is, hogy fiat. Hogy kik ezek a fiak? De mondhatjuk azt is, hogy lányok. Kik ezek a fiak meg a lányok? Jézus azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ezek a fiak, meg ezek a lányok, ezek a világ emberei. Nem csak te meg én, akik már itt vagyunk, és tényleg azt tudjuk mondani, hogy Isten gyermekei vagyunk, hanem Istennek nagyon sok tékozló fia van még odakint. Istennek nagyon sok tékozló leánya van még odakint. És ezek az üres sorok, ezek az üres székek, őket várják, mert a gyülekezet elsősorban értük van, akik még nincsenek benne. Másodszorban értünk is, hogy megszentelődjünk, hogy Istennel közösségbe lehessünk így együtt is. De ezek az üres székek arra kell, hogy emlékeztessenek mindnyájunkat, hogy értük van a gyülekezet, akik ma még kint vannak a világban, akik kint vannak koncerteken, meg bulikon, meg a hajléktalan szállón. Az életnek a meggyötörtjei. És Isten vágyik arra, hogy őket is a dicsőségbe vezesse. Gondoljátok, hogy csak egyetemet végzettek lesznek a mennyben. Gondoljátok, hogy csak a nagyok, a világ szemében is nagyok lesznek, ott lesznek az utcaseprők is, meg ott lesznek a hajléktalanok is, akiket Jézus kikapart abból a helyzetükből, amiben voltak, és dicsőségre vezeti őket. A világ tele van ma is tékozló fiakkal, meg tékozló lányokkal, akiknek egyszerűen csak nem hirdette még senki az evangéliumot. Akik nem tudnak róla, hogy van egy mennyei apuka. Akik nem tudnak róla, hogy van egy apai ház, ahova vissza lehet jönni. Nem tudnak róla, hogy van egy örökség, egy dicsőséges örökség, amit elvehetnek. Nem tudnak róla, hogy a pokol helyett Isten a mennyet szánta nekik. Akik nem tudnak róla, hogy ezek a földi dolgok, ezek nagyon-nagyon értéktelenek a mennyeiekhez képest. A kettőt összehasonlítod, akkor kár és szemét. Jézus Krisztus ismeretéhez hasonlítva. Úgyhogy Istennek munkája van ebben a világban, hogy sok fiát vezesse dicsőségre. És a sok számomra azt jelenti, hogy nem leszünk kevesen a mennyben. Hogy Isten munkája véghez fog menni. Ugye Jézus beszél arról a széles útról, amin nagyon sokan járnak, és a kárhozatba visz, a pusztulásba visz. És beszél egy keskeny útról, amiről azt mondja, hogy kevesen vannak, akik megtalálják azt. De miután beszélt erről a széles útról, miután elmondta, hogy sokan vannak, akik azon járnak, utána Jézus fogta, felment a keresztre, és ezt a keresztet oda helyezte, mint egy hatalmas utakadály erre a széles útra. És kitárta a kezeit rajta. A világ leghatalmasabb utakadályát létrehozva ezzel. És azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, akik terhek alatt vagytok. Jöjjetek én hozzám, akik ezen a széles úton futtok, vagy vánszorogtok. Jöjjetek én hozzám, ti elesettek, nyomorúságban levők, lenézettek, meg másokat lenézők. Gyertek, világ minden embere. És átirányítja őket erre a keskeny útra, aminek a vége az örök élet. És meg vagyok róla győződve, hogy Isten tervében a pokol az nem nagyobb, mint a menny. Meg vagyok róla győződve, hogy Isten munkája dicsőségesen fog végbe menni. És amikor majd visszanézünk a mennyből egy jó videón, vagy nem tudom, mi van ott éppen, hol tart a technikai előmenetel a mennybe, de ha majd visszanézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy minden tökéletesen végbe ment. Tehát amit mi itt a Földön úgy látunk, hogy fú, Istennek ez most nem jött be. Vagy na, ebbe kudarcod vallott. Vagy ennél az embernél kudarcod vallott. Isten soha nem vall kudarcot. Isten mindig dicsőségesen véghez viszi az ő munkáját. Ha kell, akkor ehhez használ olyan embereket, akik kettőig nem tudnak számolni, használ olyanokat, akik dadogók, használ olyanokat, akik korábban sok-sok évet a bűnben éltek. Használja még a sátánt is egyébként. Még az ördög is Isten ördöge, ahogy Luther mondta róla. Az egész világ mindenség összedolgozik, hogy Istennek az akaratát véghez vigye. De tényleg, Isten, Isten. Ki, aki ellenállna neki? Ki az, aki csak egy pillanatig is Isten munkáját meg tudná állítani? Nincs ilyen. Nincs ilyen. És Isten ma téged, meg engem akar használni. És ennek a mai napnak az üzenete valójában ez. Ki megyen el? Ki mondja el szeretettel azt, hogy van megváltó, hogy van szabadító, hogy nem kell az életeteket így leélni, hogy át lehet menni erre a keskeny útra. Az Ószövetség idején ezt a zsidó nép végezte, ezt a küldetést. Ugye mondja Ezékiel 5. része, hogy Jeruzsálemet Isten a népek kellős közepére helyezte. Miért? Azért, hogy bizonyságot tegyen. Azért, hogy emlegesse, hogy megénekelje Dávid zsoltárai, megénekelje Istennek a szabadító dolgait. Ezért volt a zsidó nép, ez lett volna a feladatuk. És aztán az új szövetségben, pedig Jézus mielőtt felment a mennybe, azt mondta a tanítványainak, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, szerte a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. A nagy missziós parancs van érvénybe, a mai napig is. És ahogy készültem, arra gondoltam, hogy minden egyes bizonyságtétel, amit egy hívő elmond, az az egyháznak az életjele ebben a világban. Az egyháznak a lüktetése. Az bizonyítja, hogy van Jézusnak népe ebben a világban. És az a gyülekezet, amelyik hallgat, az a halálnak a jele. Az a hívő, amelyik hallgat, az a halálának a jele. Isten azt akarja, hogy a Jézusról szóló tanúbizonyság kizendüljön az életedből, kizendüljön a gyülekezetedből. És ha így belegondolok, mondjuk 2000 éves az egyház, ugye, körülbelül. Ennek a 2000 évnek rengeteg lapja íródott. Nagyon sokan már előttünk voltak, akik megfutották a pályájukat. Akik, ha kellett, akkor az életük árán is bizonyságot tettek Jézusról. Ugye a Richard Wurmbrand mondta, hogy a keresztényeknek a vére, a mártíroknak a vére, az magvetés. Az magvetés. És emberek, akik előttünk jártak és hirdették bátran az evangéliumot. Olvastam, hogy voltak olyan misszionáriusok, akik a podgyászukat a koporsójukba tették. És úgy mentek idegen világba, idegen földekre. Mert tudták, hogy valószínűleg nem fognak visszatérni. Tehát ilyen odaszánás volt bennük, ilyen eltökéltség volt bennük, hogy vitték a hátukon a saját koporsójukat. Mert tudták, hogy Jézussal ez a legdrágább, amit tehetnek. Hogy az életüket is odaáldozzák nekik. Volt olyan, például Stad Károly, annyit kért a végrendeletébe, hogy a szívét Afrikába temessék el. Mert hogy ő oda tartozik. Egy angol ember volt, egy gazdag, népszerű kriketjátékos volt korábban, de aztán az egész életét átadta az Úrnak. És azt mondta, hogy ha Jézus valóban Isten, és valóban meghalt értem, akkor nincs olyan áldozat, ami túl nagy lenne, amit ne tudnék meghozni érte. És a szíve ott van a mai napig eltemedve Afrikában, mert az afrikaiaké volt a szíve. Nekik tett bizonyságot. Ezek a valószínűleg az egész egyház történelmnek a legszebb lapjai, a legdrágább történetek, és azoké is, akikről nem tudunk semmit, akiknek nincsen a neve leírva, krónikákba, történetkönyvekbe, de mégis tudjuk, hogy ők is ott álltak a vártán. Ott voltak, és bementek a törzsek közé. Ugye Elizabeth Eliotnak a férje, ahogy bementek azok közé, a benszülöttek közé, szinte egy pillanat alatt megölték őket. Pedig mennyit készültek? Istennél ezek nincsenek elfelejtve. Istennél ez ugyanolyan drága, mintha egy egész népet megtérített volna. Szóval az egyház az szól, az egyház az hirdet, az egyház az nem maradhat csendbe. Testvérek, tudtok még mást mondani, aki az egyházon kívül az evangéliumot hirdetheti ebben a világban? Tudtok olyan szervezetet, olyan intézményt mondani, akik az evangéliumot hirdetik ebben a világban? Nincs más. Te vagy, meg én, és Istennek rád, meg rám van szüksége. Azt mondja a hegyi beszéd, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Azt mondja, a gyertyát azt nem azért gyújtják, hogy a vék alá tegyék. És azt mondhatom, hogy olyan sok keresztény van, akinek megvan gyújtva az élete, csak vék alatt van. A fején ott van egy kosár, mert nem tesz bizonyságot. Mert az életében nem látják, az arcáról nem látják az emberek, hogy ő benne világosság van. Le kell, hogy vegyük ezt a kosarat, ezt a vékát a fejünkről, és egyértelművé kell tennünk az élet közösségi terein, amiben te vagy jelen, hogy ha-ho, keresztény vagyok, kitűzni a zászlót, jelet adni, életjelet adni, hogy én is Jézusé vagyok. És gondoljatok bele, hogyha az a sok névleges keresztény egyszer erre ráébredne, ugye hány milliárd ember vallja magát kereszténynek, hogyha ezek egyszer rádöbbennének, hogy éhebb nekem feladatom van ebbe a világba az evangélium hirdetése. Egy pillanat alatt elterjesztenénk Jézusnak az üzenetét. Egy pillanat alatt. Szóval az egyháznak az életjele az, amikor bizonyságot tesz Jézusról. Van egy ilyen kis, a napokban került kezembe, az a cím, hogy egy perces bizonyság. Ez olyan embereknek íródott, akik szeretnének bizonyságot tenni idegeneknek. Mondjuk a buszmegállóba, vagy valahol piacon, közösségi téren. És hogy hogyan tudod egy percben, 60 másodpercben összefoglalni, ami az életedben történt. Milyen volt az életem Jézus előtt? Mi volt a fordulópontja az életemnek? És milyen lettem utána? Mi jellemzi azóta az életemet? És van még egy slusszpoén, hogy milyen lenne az életem, ha Jézust nem fogadtam volna be. Úgyhogy ajánlom, hogyha hozzájuttok, vagy találkoztok vele, egy nagyon hasznos kis eszköz az evangelizációra. És akkor már csak röviden szeretnék még néhány gondolatot szólni a Filippi 2-ből, és arra kihozni mindezt, hogy Istennek a tervében, Istennek az üdv tervének szerves része a róla szóló evangélium hirdetés. És a Filippi második fejezete, és az 5. verstől szeretném olvasni. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát itt Pál apostol leírja Jézusnak azt a hatalmas útját, ami az alázatnak, az engedelmességnek az útja volt, ahogy odahagyta a mennyei dicsőséget, válaszolva Istennek erre a kimegyen el nékünk hívására, a mennynek a legdrágábbja, aki miatt olyan a menny, amilyen, ő ott hagyta a mennyet. És lejött erre a sárgolyóra, lejött erre a világra, amiről tudta, hogy mennyire meg van bűnnel terhelve, tudta, hogy mennyire nehéz itt megmaradni. És megszületett, azzá vált, aki soha nem volt Isten, ember. És ez soha nem is változtatta meg egyébként, ma is Isten ember, Jézus ott a mennyben. Csak megdicsőült Isten ember. És az ő engedelmessége, az ő alázata elvitte őt addig, hogy emberré legyen, elvitte őt addig, hogy végig engedelmes életet éljen, és aztán egy gyalázatos halállal meghaljon a Golgotai kereszten. Erről is énekeltünk a vége felé már az énekek között. A kereszten meghaltál. Amikor Jézus felkiáltott azon a kereszten, hogy elvégeztetett, ez volt az ő végső megaláztatása ebben az életben. És nem csak az emberek fordultak el tőle, hanem mivel bűn volt, bűn találtatott benne, mivel magára vette az emberiségnek minden bűnét, ugye, hogy Árpád szokta mondani, hogy a vasreszeléket a mágnes magába vonzza, úgy vonzotta Jézus magába a világnak minden bűnét. És ebben a pillanatban, ebben az állapotában még az atya is hátat fordított neki. Ez volt az ő végső megaláztatása. Mert a mártírokat Isten pont a szenvedésük kellős közepén bátorítja legjobban Isten. Jézust akkor hagyta el, akkor fordult el tőle. Mert Jézus akkor vitte véghez a mi üdvösségünket. Akkor találtatott bűn benne. És mindenre válaszul. Mi történt? Nagyon szeretem ezt a szót. Annak okáért. Ezért. Isten is felmagasztalta őt. Jézus tudta, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. És az atya, látva Jézusnak az engedelmességét, ahogy lement a völgybe, lement a poklokra, ahogy mondjuk a hitvallásunkba. Erre Isten válaszul, őt elkezdte fölemelni, elkezdte felmagasztalni, megdicsőíteni az ő fiát. Azt mondja, hogy feltámasztotta őt a halálból. Igazolta őt, hogy az volt, akinek mondta magát, hogy nem voltak igazak a vádak. Feltámasztotta őt, a halál nem tudta fogva tartani Jézust. Kijött a sírból. Jézus él. Keresztények ezért tudnak mosolyogni. Ezért tudnak kimenni, kirajzani a világba, ezért tud kizendülni tőlünk az Istennek az üzenete, mert Jézus él, mert nem egy halott Jézust szolgálunk, nem egy vallást, nem liturgiákat teszünk itt, hanem egy élő Jézussal van szeretett kapcsolatunk. És Isten feltámasztotta. Azt mondja Péter, megdicsőítette a fiút azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. És aztán Jézus felment a mennybe. És tudjátok, hogy mi fogadta őt a mennybe? Örömrivalgás. A mennyben az angyalok dicsőítették Jézust azért a hatalmas áldozatért, amit véghez vitt itt a földön. Az angyalok tudnak erről. És bemutatta a vért az atyának, engesztelést szerzett a világ bűneiért, és onnantól kezdve a mennyben Jézusról szól a dicséret. Egyszer erről már prédikáltam itt is, hogy amikor Jézus felment a mennybe, gazdagodott a mennyei repertoár, a mennyei dicsőítés repertoárja. Most már nem csak a Teremtő Istenről van ott ének, hanem a megöletett bárányról. Méltó a megöletett bárány. Azt mondja a 7. rész, új éneket kezdtek el énekelni a mennyben. El tudjátok ezt képzelni? Jézusnak a mennybe menetele a mennyei dicsőítést is megújította. Onnantól kezdve, elolvassátok a Jelenések könyvét, a legtöbbet ez a szó szerepel. A bárány. A megöletett bárány. És elnyerte a dicsőséget a mennyben. És minden hatalom neki adatott. És a mennyben ez egészen világos mindenki előtt. Soha nem kérdőjeleződik meg a mennybe, hogy Jézus Krisztus az Úr. De aztán folytatódott Jézus felmagasztalása itt a földön. Ugye, hogyha körbenézzünk, akkor azt mondjuk, hogy hát azért nem minden jelzi azt, hogy Jézus az Úr mindenek felett. De azoknak az embereknek az életébe, akikhez eljutott az evangélium, akik hallották és befogadták, azoknak az embereknek az életébe, neked meg nekem, Jézus Krisztus az Úr. Azt tudjuk mondani, hogy ő a legdrágább az életünkben. Semmi hozzáfogható nincsen. És hiába mondja azt a világ, hogy ez butaság, hiába mondja azt a világ, hogy ti el vagytok kábítva, mi tudjuk, amit tudunk. Mert hiszünk, akiben hiszünk. Jézus Krisztusban, aki a legdrágább. És nem kell a mennybe mennem ahhoz, hogy Jézust Úrnak ismerjem el. Ott majd fogjuk látni, hogy milyen nagy az ő dicsősége. Amikor majd az ő tróntermébe leszünk, és leborulunk előtte. És az evangélizálás az Isten üdvtervének a része, szerves része. Mert Isten azt akarja, hogy mindenkihez eljusson ez az üzenet. Hogy akik ma még bűnben élnek, azok fel tudjanak nézni a Teremtőre. Fel tudjanak kiáltani Istenhez. És ilyen módon egyre jobban felmagasztaltatik Jézus ebben a világban. Ahova csak eljut az evangélium, ott gyümölcsöt terem. Mi ez a gyümölcs? Jézus lesz az emberek életébe az első. Felmagasztaltatik Jézus egy ember életébe, még egy ember életébe, százak, ezrek, tízezrek, nemzeteknek az életébe, Jézus felmagasztaltatik, akik ugyanazt fogják énekelni, mint mi. Hogy te vagy a legnagyobb, te vagy a dicsőséges. És majd lesz egy nap, amikor Jézus vissza fog jönni, ugye, amikor adventet ünnepeljük, akkor mindig erre készülünk Jézusnak a második visszajövetelére. Eljön majd egy nap, amikor Jézus hatalommal és dicsőséggel visszatér erre a földre. Ezt most nehéz elképzelni így ebben a pillanatban, hogy hogy is lesz ez. De el fog jönni annak a világnak a vége, ahogy mi ismerjük. És akkor majd minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Itt most abba hagynám. Ugye az volt az alapige, hogy akik fehér szamarakon ültök, meg szőnyegeken ültök, akik különböző közösségi tereken jelen vagytok, vesztek, adtok, információt cseréltek, értesültök dolgokról. Én azt szeretném, hogyha ezt meglátnánk, hogy ez mennyire része az Isten üdvtervének, hogy te akkor oda mész ahhoz az emberhez, vagy te akkor szóba elegyedsz valakivel, és mosolygósan elmondod neki, hogy te hogy találkoztál Istennel. Ez az üdvtörténetnek a része. Mert Isten azt akarja, Ézsaiásban így mondja, hogy arra választottalak ki, hogy üdvöm, üdvösségem a föld végéig terjedjen. És ez Isten embereket használ. Az egyházat használja. Az ő testét használja. Krisztusnak a testét használja. És amikor legközelebb adódik egy lehetőséged a piacon, vagy Facebookon, vagy bárhol, ma már annyira sok szintje van a közösségi tereknek. Ha adódik egy ilyen alkalom, akkor gondolj bele, te most Isten eszköze vagy, hogy az ő üdve eljusson ahhoz az emberhez. Amen. Szeretném, ha meghajtanánk a fejünket. Mennyei atyánk, jövünk hozzád az Úr Jézus nevében, és köszönjük neked az evangéliumot, annak a dicsőségét. Köszönjük, Uram, hogy valaki egyszer szólt hozzánk is, és vette a bátorságot, és lehet, hogy lélegzetet kellett venni előtte, de oda jött hozzánk, és elmondta nekünk az örömhírt. És Uram, szeretnénk mi is ilyen hírvivők lenni. Szeretnénk mi is megénekelni az emberek előtt a te igaz tetteidet. Uram, adj ehhez bátorságot, adj ehhez látást nekünk, adj ehhez bölcsességet nekünk. Köszönjük, hogy meggyújtottad a gyertyánkat. Köszönjük, hogy éghetünk érted. És Uram, arra kérünk, hogy ezt a vékát vedd le a fejünkről. Uram, ezt a kosarat, ami eddig akadályozta az embereket, hogy lássák a te világosságodat, Uram, ezt vedd le a fejünkről. Mert szeretnénk élő, égő, buzgó bizonságtevőid lenni. Uram, imádkozunk a gyülekezetünkért is, itt a szombathelyi baptista gyülekezetért. Kérlek téged, Uram, hogy ki tudjon zendülni az Isten igéje erről a helyről. Uram, hogy nagyon sok ember itt Szombathelyen, rajtunk keresztül értesüljön az evangéliumról. Uram, szeretnénk odaszánni a Facebook oldalunkat, vagy Twitter oldalunkat, vagy bármit, Uram, amit használunk. Szeretnénk a te evangéliumot számára félretenni ezt is. Köszönjük, hogy ma is szólsz hozzánk, és kérlek téged, Uram, hogy pecsételd el az életünkben ezeket a döntéseket az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Az Úr áldjon benneteket.